turn on over the door.
Yep.
Szeretettel köszöntök mindenkit, hallatszik hátra? Remek. Elkezdjük most ezt az eseményt, illetve hát úgy, hogy várjuk még az igazi moderátort, úgyhogy addig én felvezetem a dolgokat. Móró Levente vagyok, én vagyok most a Multidisziplináris Társaságok Szedetimó Kutatási Egyesület pillanatnyi elnöke, és szeretettel köszöntök mindenkit a Szumer Csaba könyvbemutatóján, Szedetimók és Spiritualitás. Ez az eseményünk, ez most az előadás sorozatnak a második előadása, egyben az utolsó most a nyáron, és majd valamikor az ősszel folytatjuk, pontosabb körülményeket majd még meglátjuk. Elég nagy az érdeklődés ahhoz képest, hogy nem is nagyon marketingeltük itt ezt az eseményt, úgyhogy lehet, hogy egy nagyobb helyre fogunk költözni, de ezt majd később tudatjuk a weboldalunkon, illetve a Facebookos oldalon. A mai este úgy fog menni körülbelül, hogy Csaba bemutatja a könyvét pár szóval. Szeretném, ha kitérnél arra, Csaba, hogy miért írtad meg, mi motivált, inspirált rá, milyen volt neked ez az egész megírás, és talán néhány részlettel illusztrálhatod, hogy miről is szól ez a könyv. Majd utána Fokor Petra és Precska Ede segítségével egy kicsit körbejárjuk ezt az egész témát, nektek mi volt a könyvélményetek, stb. Illetve később Brit Zoltán is meg fog jelenni, aki moderál majd egy beszélgetést. Itt még rávártunk egy kicsit, de elég, hogyha vettük majd kicsit később a beszélgetésre. Úgyhogy kellemes és hasznos szórakozást kívánunk mindenkinek. Tessék, Csaba!
Köszönöm szépen, sziasztok! A témába úgy csöppentem, hogy 2009 körül elkezdtem írni egy cikket a humanisztikus pszichológiáról. Ez egy irányzat a pszichológiában, és a 60-as években alakult ki, és nagyon népszerű volt a 60-as, 70-es években Amerikában. És erősen kötődik a kornak a markáns, megjött a moderátorunk. A kornak van egy markáns szubkultúrája, úgy hívják, hogy ellenkultúra. Bemutatom Brit Zoltánt, ő lesz a moderátor, nem sokkal átadom neked a mikrofon. Tehát ez az ellenkultúra, és az ellenkultúrában viszont a pszichedelikumok rendkívül nagy szerepet játszanak. Volt egy olyan érzésem, hogy az ellenkultúrának van egy teljesen újfajta spirituális érzékenysége, és valóban, amikor megnéztem, hogy hogyan viszonyulnak ők a valláshoz, akkor azt láttam, hogy megpróbálják az egyházakat kikapcsolni a vallásból, és egy közvetlen viszonyulást kialakítani a... Hát itt bajban vagyok, hogy mihez. A múlt alkalommal már felvetődött az, hogy amik egy ayahuasca ceremónián megjelennek az emberek tudatában, hogy azoknak van-e külső realitásuk, vagy nincsen, és akkor ez mindenféle körmönfont manőverekkel cseleztük ki ezt a kérdést, aztán Ede átpasszolt a Petrának. Szóval igen, hogy igen, itt rögtön kell utalnom egy különbségre, ami köztünk van, hogy én nekem eléggé határozott az elképzelésem arról, hogy ezek a fantáziák, ezek a képek nincsenek kívül, ezek csak a tudatban vannak. Viszont, hogyha megnézzük filozófiailag az egész kérdést, akkor ugye arról van szó, hogy a valósághoz hogyan viszonyulunk. És az én fejemben egy olyan kép alakult ki a valóságról, és ebben nagy szerepe van egyébként a pszichedelikus élményeimnek is, hogy a valóság egy végtelenül gazdag, ilyen sűrű érzékisége. Van egy túlcsorduló gazdagsága, egy barokkos jellege, és ezt azért nem érzékeljük a liberál, normál, hétköznapi tudatállapotban, mert nem tudnánk úgy működni, hogyha minden egyes tapasztalati eseményt a maga gazdagságában dolgoznánk fel. Mit csinálunk ehelyett? Azt csináljuk, hogy különféle kategóriákkal, sémákkal osztályozzuk a tapasztalatainkat, vagyis nem élem át közvetlenül azt a végtelen gazdagságot, ami ott van egyetlen tapasztalati eseményben, hanem leszegényítve így ezeken a fogalmi rácsokon keresztül viszonyulunk a dolgokhoz. Mondok egy nagyon triviális példát. Képzeljük el, hogy egy párizsi ember sétálgat a Dunakorzón, és micsoda frissessége van az élményeknek, micsoda óriási élmény zuhatag az, amiben része van. Jó. Most képzeljünk el egy olyan embert, aki arra felé lakik, és esetleg minden napot elsétál. Hogy érzékeljük a különbséget, hogy a helyi lakos az egy nagyon leszegényített, elszegényített módjával találkozik a tapasztalatoknak, az élményeknek. És természetesen vicce ez, ahogyha az illető kimegy Párizsba, akkor az a párizsi viszonyul olyan szürkén a saját környezetéhez, és ez a budapesti meg friss szemekkel. Na most úgy gondolom, hogy a pszichedelikumok azok képesek arra, hogy ezeket a fogalmi rácsokat eltávolítják a tapasztalás útjából, és az a nagyon erős élmény, ami a pszichedelikus tapasztalatoknak a sajátja, innen származik. Mert valahogy ezeket a fogalmi sémákat, amelyek részben egyéniek, részben a kultúránk révén felállítjuk el őket, ezeket félre teszi ebben az állapotban az ember. Visszatérve a valósághoz, hogyan kapcsolódik ez a valósághoz? Úgy, hogy a valóság az nem kész befejezett tényeknek az összessége, ahogy itt feltűnik a számunkra, hogy ez a szék, Petra, én Csaba vagyok, és így tovább, hanem a valóság egy végtelenül nyitott valami, és a feladatunk az, hogy ebben a nyitottságában tudjunk visszanyúlni a valósághoz. És hogyan tudnánk akkor félretenni ezeket a sémákat? Hát erre különféle kísérletek történtek. Ugye Freud, Jung, Ludwig Binswanger és még egy páran, Henri Bergson úgy gondolták, hogy az álom az egy olyan eszköz, amivel ki lehet cselezni ezeket a kategóriákat. És amikor ezeket a nagyon erős hatású halucinogénszereket felfedezték, ugye lehet mondani az LSD-t, talán elsőként 1938-ban, illetve 43-ban, vagy 10 évvel később, a 50-es évek végén a pszilocibin szintetikusan előállítva, hogy a meszkalint azt már a 1919-ben, hogyha jól emlékszem, szintetikusan elő tudták állítani. Tehát amikor megjelentek ezek a viszonylag könnyen hozzáférhető vegyületek, akkor megnyílt egy új út arra, hogy közvetlenül visszanyúljunk, vagy közvetlenül visszanyúljunk a dolgokhoz. Na most hogyan kapcsolódik mindez a spiritualitáshoz? Úgy kapcsolódik, hogy amikor valaki egy intenzív pszichedelikus élményt él át, akkor meglepően gyakran azok a fantáziák, én ezt most így mondom, hogy fantáziák, hogy ezek a fantáziák, ezek a képzetek, vagy akár képek nélküli élmények, ezek nagyon gyakran ilyen spirituális tartalmat hordoznak magunkban, és mi lehet ennek az oka? Én valami olyasmit szültem le magamnak, hogy az lehet az oka, hogy amikor az agy szerotoninban fürdik, úszik, és hihetetlen módon feldúsul a, mit tudom én, neuronok közötti kapcsolat, akkor ez tudati szinten úgy jelenik meg, hogy az ember mindent össze tud kapcsolni mindennel, asszociál. És nem csak asszociál, jobban szeretem azt a szót, hogy vonatkoztatunk egymásra dolgokat. Ha hogyha asszociálok, az lehet egy ilyen kép, ilyen GPS, mechanikus dolog is, de itt egy szervesebb módon történik ez a kapcsolatteremtés, mondjuk vonatkoztatunk. Minden tudunk kapcsolni mindenhez, kis túlzással. De hihetetlen élmény ez, az egyik legvonzóbb tulajdonsága talán a pszichedelikus élménynek. És hogyha az ember mindent tud kapcsolni mindenhez, akkor ez a fajta lelki működés természetszerűleg tart afelé, hogy a végén egy valamilyen egységes víziót alkotok magamnak a létezőkről. És akkor már ott vagyok a spirituális tartalmatnál. Hát első körben talán ennyi szerettem volna mondani, és most átadom a szót a Zolinak, a moderátornak.
Ha moderátor vagyok, akkor mentetek már egy kört, hogy kinyitva a kötetről, vagy tetted egy bemutatót? Jó. Akkor talán úgy építeném fel, hogy kérdéseket tennék fel, amitől el lehet térni, ha gondoljátok, hogy nem túl jó a kérdés. És ez a kérdés egész hagyományos struktúrában menne végig eleinte, tehát megpróbálnánk a címet, fogalmakat, műfajt elhelyezni, és aztán utána tudnánk lépni a szakmai kérdések felé. És az első kérdésem a cím lenne mindegyik résztvevőhöz, ugye pszichedelikumok és spiritualitás, mert végigfutottam a kötetet, ennek az operatív definícióját elkerülted, és kíváncsi lennék először, hogy te, hogy definiálod a pszichedelikumokat és a spiritualitás, és aztán a többi résztvevőnk. Ez a kötet tükrében, és úgy általában Csabával indultam. Okay.
Hogyan definiálnám a első tagot, pszichedelikumok? Hát, hogy a múlt században érte egy nagy filozófus, Ludwig Wittgenstein. Akkor Wittgenstein elkezdte figyelni, elkezdte tanulmányozni, hogy a jelentések a hétköznapi nyelvben hogyan konstruálódnak, akkor azt mondta, hogy itt nem olyan szép, tisztán megszer definíciók vannak, mint mondjuk a geometriában, hogy a rombusz olyan négyszög, amelynek oldali párhuzamosak, és minden oldal, és tovább. Tehát nem ilyen tiszta fogalmi definíciók vannak, hanem azt mondta, hogy vegyük például azt a fogalmat, hogy játék. Mit értünk játékot? És azt mondta, hogy hát a játék, abban benne van a bridge, a sakk, a kriket, és nem tudunk olyan közös fogalmi magvat találni, amelyik mindegyik igaz. Akkor hogyan működnek ezek a fogalmak? Azt mondta Wittgenstein úgy, mint a családi hasonlóságok. Ismerek egy családot. És akkor azt mondom, hogy ő abban a családban tartozik, mert jellegzetes sorra van. De azt mondja, hogy ő is abban a családban tartozik, mert neki a szeme jellegzetes, és így tovább. Kicsit a pszichedelikumokkal is így van. Ezzel valószínűleg tudna egy precízebb pszichofarmakológiai definíciót adni. Én azonban ebben a könyvben bölcsen elkerültem ezt, hiszen nem értek a pszichofarmakológiához. Ha a tudati oldaláról fogom meg az egészet, akkor azt mondom, hogy olyan vegyületekről van szó, amelyek rendkívül intenzívek, tehát nagyon pici dózisokban is már hatásosak, és és azt a fajta tudati működést váltják ki bennünk, indítják el bennünk, amiről az előbb beszéltem. Tehát ez a feldúsult vonatkoztatási képesség, gyakran spirituális tartalmak, ilyesmi. Tehát ez az egyik tag a pszichedelikumok. Spiritualitás, arról rövidebben, ott valóban nem adtam definíciót, valami olyan jelentéssel használtam a szót, hogy egyrészt megpróbáltam arra utalni, hogy kulturálisan nagyon fontos. Minden korban és minden kultúrának fontos volt a spiritualitás. Például azon lehetne vitatkozni, hogy ma, ugye rohamosan csökken a templomba járók száma, és hogy ma ez mennyire fontos. De azon nem lehet vitatkozni, hogy eddig minden korban rendkívül fontos volt. Miért volt fontos? Mert egy olyan víziót tudott adni egy adott kultúrának, vegyük a mi nyugati kultúránkat, ami meghatározta azt, hogy hogyan látjuk a helyünket a világ mindenségben, hogyan képzeljük el az embert, milyen erkölcsi elvárásaink lehetnek egymással szemben és saját magunkkal szemben. Lényegében itt is megkerülöm a kérdésedet, Zoli, mint az elsőnél. Kinek adja van? Mikrofon.
Pszichedelikumok definíciójában én fenomenológiailag orientálódott kognitív idegtudományok képviselője, valahogy belevenném nem csak magát a szert, mint a kémiai vegyületet, vagy annak a farmakológiai hatását, hanem mindenképpen azt az élményt, illetve amit kivált, illetve azt az intenciót vagy célzatot, amivel valaki kiváltja ezt az élményt saját maga számára. Tehát az én meghatározásom szerint például az LSD, pszilocibin, stb. Akkor pszichedelikumok, hogyha azokat pszichedelikus, vagyis hát egy szó szerint tudattágító célzattal használja valaki. Felmerül olyan helyzet is, amikor például egy ópiát használó kipróbálja az LSD-t, neki az szokott lenni, hogy hát folytak a falak és szar volt. Tehát hiába ugyanaz a szer, ami például egy Huxley esetében egészen más élmény hatásokat vált ki, hiába körülbelül ugyanolyan farmakológiával működik, de az élmény mégis gyökeresen más. Tehát itt nagyon lényeges, hogy a pszichedelikus élmény, amit a pszichedelikum nyújt, az be van ágyazva egy intencióba, egy felkészülésbe, utána van maga az élmény, ott, mint tudjuk, a set-setting meghatároz, illetve utólag van egy élményfeldolgozás. Ezt az egészet, hogyha ez így mind olyan módon jön össze, hogy az valamilyen végkifejletben tudattágító, vagy annak lehet mondani, az egyén számára, akkor lehet talán pszichedelikumnak hívni egyszer. Ez persze felvet érdekes kérdéseket, hogy lehet-e például az alkohol tudattágító, hogyha valaki olyan célzattal használja. Lehet akár az is, nem tudom, talán az arab költőknél volt olyan, aki egy ódát írt a borhoz, mert hogy neki az volt a végülis a tiltott tudattágító szer. Lehet egy ilyen többségi megfogalmazást is venni, hogy azok a szerek, amiknek a általános, tehát nem kizárólagos, de úgy általános felhasználási kultúrájában benne van az, hogy tudattágító célzattal használják. Mondjuk ez egy kicsit olyan, hát nem konszenzus, vagy ilyen kétharmados többséges megszavazás, hogy mi a pszichedelikum, meg mi nem, de hogy mindenképpen benne kell lenni annak, hogy egy korábbi felhasználási kultúrá épüljön valahogy annak a szernek a használata. A spiritualitásnál gondolom, hogy valahogy a transpersonális szint az benne van, tehát hogy olyan élmények, amik már így meghaladják a személyes szintet, persze kapcsolódnak hozzá, de hogy alapvetően a témaválasztások azok valahogy többek, mint az egóból kiinduló nem tudom, problémák, vagy azzal kapcsolatos témák. Mindenképpen benne van a transzcendentális szint, tehát olyan dolgokkal foglalkozás, ami valahogy már boncolgatja a metafizikai dolgokat. Nem látom kötelezőnek azt, hogy ehhez valamiféle dualista ideológiát kellene felhasználni, tehát az hogy a matéria, és illetve hogy van-e mellette valami másik szubstancia, aminek a szintjén vannak leírva a spirituális történések, ezt szerintem nyugodtan lehet spekuláció nélkül is hagyni. Ha valaki így tudja értelmezni maga számára, vagy magyarázni a jelenségeket, akkor az teljesen elfogadható. Ha anélkül, akkor az is teljesen elfogadható. Tehát nem, ha valaki a spirituálisnak tartja magát, szerintem nem muszáj ezt valahogy megindokolni, hogy akkor hogyan működnek a világban a metafizikai dolgok. Ez teljesen független attól, hogy ki mit él meg spirituális élményként. Lehet, hogy ez kicsit körmönfont volt, de továbbadom a mikrofont inkább.
Köszönöm. Én sok mindenben kapcsolódok Clementéhez, és akkor előleg meg jól le fogom ülni a poént, amit te szoktál mondani, hogy ki szoktunk térni arra is, hogy a pszichedelikumokat a egyéb tudatmódosító szerektől abban is megkülönböztetjük, hogy a pszichedelikumok azok összekapcsolnak minket az élettel, visszaintegrálnak az életbe, tehát jó helyes használat mellett ilyen hatásokat szoktunk megfigyelni, és hát ez is valahol a céljuk. Még az egyéb tudatmódosító szerek azok lekapcsolnak minket az életről, és elvisznek egy illuzórikus állapotba, aminek aztán a későbbiekben még egyáltalán lehet ilyen beszélni, tehát hogy annak nincsen személyiségfejlesztő hatása, míg a pszichedelikus szereknek tud lenni személyiségfejlesztő hatása. Én egyébként a sok név közül, ami felvetődött itt a elmúlt jó pár évtizedben a pszichedelikus szerepre, én kifejezetten szeretem ezt, hogy pszichedelikus, mint ami ugye a eredeti, vagy hát a jelentése ennek a szónak, hogy mind manifesting, tehát hogy a tudattartalmakat megmutató, manifestáló, és egyben tudattágító, tehát valahogy ennek a két hatásnak az együttesét öleli át ez a szó. Én azért is szeretem jobban, mint a ma egyébként egyre gyakrabban használt enteogén, ami kifejezetten a spirituális hatásra utal, mert az, hogy a tudattartalmát manifestáló, abban nekem benne van az, hogy ez lehet enteogén is, de nem feltétlenül az, ahogy ezt sokszor tapasztaljuk pszichedelikus élményben, és hogy nem mindig spirituális vagy transzendentális a élmény, amit hoz. Hát a spiritualitás pedig az én értelmezésemben már borzasztó nehéz definiálni, és szakmailag is nagyon sok vita, meg próbálkozás zajlik arról, hogy valahogy megkülönböztessük egymástól, hogy akkor mi az, ami vallásosság, vagy vallás, mi az, ami spiritualitás, mi az, ami transzpersonális, mi az, ami transzendentális. Tehát ezek tényleg ilyen egymásba átlapoló fogalmak, amik nincsenek a mai napig rendesen szakmai körökben, transzpersonális pszichológiai körökben sem kitisztázva konszenzuálisan. Viszont amit ezek közül a spiritualitáshoz fűznék én mindenképp, az, hogy egy élmény alapú, tehát az mindig valamilyen gyakorlati dolog. Tehát azt én nehezen tudom elképzelni, hogy elméleti spiritualitás. És talán annyiban más, mint a transzpersonalitás, hogy a transzpersonalitás az már inkább egy feldolgozási mód. Tehát ott már, amikor visszajövünk, visszaveszük a személyiségünket, akkor az a transzpersonális, tehát ahhoz viszonyítva a spirituális élmény. De az élmény maga, amikor megtörténik, így tehát az elemi élmény az számomra legalábbis sokkal inkább a spirituális szóval fedhető le. És ami még ehhez a fogalomhoz kapcsolódik, az az én élmény, illetve az, hogy saját magunkat mivel azonosítjuk. És a én értelmezésemben spirituális az az élmény, amiben a saját azonosságunk az valamilyen formában túlnő, ugye a hétköznapi azonosulásunkon, és megélünk benne egy olyan fajta azonosulást, ami utána visszaépül a létezésünknek az értelmezésébe, tehát valamilyen módon választott.
Kinyitom azt a vallakozunkat.
Igen, az elején nagyon szerény volt, mert azért ebbe a kemény fába csak belecsaptuk a baltánkat, tehát a pszichoterápiában meg is jelent egy-két éve egy cikkünk, hogy próbálkoztunk, és igen, tehát a spiritualitás, mert én a pszichedelikum meghatározását innen kezdeném, erről az oldalról. Mindig mondom, hogy úgy több szintjén próbálom értelmezni. Van egy puha, félpuha, félkemény és kemény megfogalmazás. A puhát azt átugrom, azt csak a legagnosztikusabb társaságban szoktam. A félpuha az, amikor úgy próbálom, hogy Petra is mondta, hogy egy meta-identifikációt, egy azonosulást, egy meta-identifikációt segít, amikor az illető a saját közössége, saját kultúrája normáin is túl tud lépni, más nagyobb egységnek az értékeit tudja, tud vele azonosulni, be tudja építeni az életébe, ennek következtében az életének több értelme lesz. A félkemény az az, ja, ezt lehet pusztán őszinte hittel is csinálni, nagyon sok vallásos ember ezt csinálja, és a spiritualitásnak ezt az oldalát nagyon szépen képviseli. De amire a Petra is utalt, a másik a félkemény szint, amikor ezt a meta-identifikációt, ugye a saját kultúrámon túli valami nagyobb egységgel tudok azonosulni, ami ez nem kell vallásosnak lenni, tehát lehet az természet, Gaia, a földanya, az univerzum hasonló, természetesen az valami deitás, akkor már átmegyünk is a vallásosokba. Tehát ezt a meta-identifikációt egy élmény segíti. És ez a transzcendentális élmény aztán már adja a hitet, az már gurul magától. Velem ez történt. Több agresszikus voltam valaha, véres szájú pozitivista. Szóval, és akkor innen oldalra csatlakoznék a pszichedelikumokhoz, mert valami nagyon hasonló élmény zajlik, ami ezt a meta-identifikációt segíti, ami nagyon hasonlít a pszichedelikus hatáshoz. Tényleg valami manifestáció zajlik több szinten, tudattágulás, a tudattartalmak manifestáció, nem győzöm hangsúlyozni, élmények, érzések, katartikus, zsigeri erőssége jönnek elő. Az embernek a gondolkodási sémái is átalakulnak ennek a hatására, és érdekes módon úgy, hogy úgy befogadóvá lesz sok szempontból. Na most mi a legkeményebb? Az, amit Stan Grof úgy szerényen mosolyogva úgy mondta, amikor anomáliák is fellépnek. És ez már nagyon-nagyon a transzcendentális szint, amikor már para dolgok jönnek be, egy ilyen spirituális élményben az illetőnek premoníciója van, előrelátása van, olyan meglátása, amire igazából a szenzoros információ alapján nem tehetett volna szert, meg hasonló. Tehát, és ugye és ezt a fajta para hatást aztán gyógyításra tudja használni. Hát ez már a legkeményebb szint, ezt nem szoktam mindig minden közösségbe eljutni ennek az ecseteléséig. És hát akkor a pszichedelikumokról mondtam, tehát valamiképpen hasonló élmény, tehát ebben már benne van, hogy lehet ilyen transzcendentál, ilyen spirituális élményt szer nélkül is, de ugye a pszichedelikus szerek megfelelő, ugye nem mindig hangsúlyozó szert és setting hatására ezt képesek megadni. Aztán rengeteg esetben van az, hogy már nem is kellett olyan többszöri szerhasználat az illetőnek, már a meditációval vagy más módon gurult a dolga maga útján. Amúgy még a pszichedelikumok terén azt hangsúlyoznám, hogy az én nagyon is hétköznapi ugye, pszichiátriai gyakorlati tapasztalatomban szembeszökő, hogy egy olyan vegyületcsoporttal állunk szembe, ami nemes emberi fakultásokat serkent, kreativitást, belátást, etikai, esztétikai élményt, ezt mind sorolhatnám. Míg ugyanakkor, most halkan mondom, hogy amit mi a mindennapokban adunk szereket, én mindig azokat inkább úgy tompítónak szoktam nevezni, és az antidepresszívumok se hangulatot emelnek, hanem nagyon negatív, erős érzelmet nyomnak el. Többek között, mindig mondom a kollégáim cukkolására, na mi az, ami a depresszióhoz nagyon hasonló, de ellenkező polaritású pozitív élmény, ami szintén elnyomnak az antidepresszívumok, mindenki mániára, eufória, nem, a romantikus szerelem. És bizony, tehát igen, tehát ez a probléma, és ezért is tehát állok ki azért, hogy a pszichedelikus szereket, akkor majd a klinikai gyakorlatban, már ugye megfelelő tapasztalatunk megvan hozzá, éppen emiatt a hatások miatt vessük be. És akkor aztán most már.
Adjuk vissza az olyan.
Igen, azt hiszem az elmondottakból érezhető, hogy Csaba egy olyan témában írtál egy magyar nyelvű kötetet, amiről nagyon sok mindent nem tudunk, nem látunk, de emiatt éppen nagyon sok a lehetőség, és nagyon sok területre hathat. A cím tekintetében egy picit rugoznék a címen, aztán elengedem, hogy ez, amikor elkezdted írni, már megvolt a címe, vagy ez menet közben jött, a könyvnek meghatározom egy középpontját. Mindegy, nem inkább maradjunk ennél, hogy a cím az kezdettől fogva volt, hogy volt több címváltozat, és végül ebben maradtál.
De az első változat az volt, hogy ez hallatszik, vagy a hallatszik. Az első változat az volt, hogy RSD varázsgombák és más csodaszerek. És azért nem ez lett a címe, mert azt még tartalékolom. Ez a könyv az úgy fogható fel, mint az RSD varázsgombák stb. Mondjuk az egyik része. Tehát itt is szó a terápiáról, a kulturális vonatkozásokról is csak módjával. Hihetetlenül izgalmas az akkora, a 60-as évek ellenkultúrája. A hippi kultúra, a legmarkánsabb része. És akkor, igen, ott lesz egy ilyen rész, ez a pszedelikumok és spiritualitás, és akkor megkapta ez a kis kötet, ezt a címet.
Itt akkor megragadnám azt, hogy az ellenkultúra, én is ugye olvastam egy könyvet, hogy az ellenkultúra, az egész témát valahogy az ellenkultúra jelensége köré rendezett. Aztán későbbi fejezetekben elindulsz másik mondta, de hogy ez a választást sokan talán vitatnák, a pszichedelikumok és a spiritualitás nem az ellenkultúrával kezdődött, de mindenképpen a reneszánszal kezdődött. Szóval mi volt ez a pont, hogy úgy döntöttél, hogy ott fogod meg? A többiektől meg azt tudom kérdezni, hogy egyetértenek ezzel, hogy jól döntöttél el, hogy ott fogtad meg, hogy ott kezdted el kibontani a témát. Tehát az ellenkultúra és spiritualitás mint középpont, hogy esett erre a választás?
Az ellenkultúra, először csak úgy gondoltam, hogy itt van valami kapcsolat. És minél többet olvastam ebben a témában, annál inkább úgy tűnt nekem, hogy nem csak valamilyen kapcsolat van, hanem a központi eleme az ellenkultúrának, a pszichedelikumok használata, mégpedig azért, mert Timothy Leary, Huxley, akinek óriási hatása volt az ellenkultúrára, talán nagyobb hatása volt, mint Timothy Leary-nek, Ellen Ginsberg, aki ugye az ellenkultúrának van egy előzmény az 50-es években, a Beat Generation írói, költői Amerikában, Kerouac, Ginsberg, Snyder, Gary Snyder, tehát ők már nagyon érzékenyek spirituálisan. És úgy gondolom, hogy itt több tényező van. Az egyik az, hogy amikor az ember megnéz az amerikai vallási hagyományokat, akkor azt látja, hogy már az 1820-as, 30-as években nagyon erőteljesen kibontakozik egy irodalmi és vallási mozgalom, ez a transzcendentalizmus, Emerson például, vagy Thoreau, vagy Mary Walcott, ezek olyan költők és írók voltak, akik úgy gondolták, hogy a vallásos érzület az egy rendkívül fontos dolog az ember számára, és úgy kell képesnek lennünk ezt megélni, hogy nem használunk közvetítő intézményeket. Az egyház az ember. És amikor William James elkezdi az 1870-es években a saját önkísérleteit, ugye az amerikai filozófia és pszichológia atyáról beszélünk, akkor James is azt mondja, hogy a templomi vallásosság az csak egy second hand religion, az csak ilyen használtáró vallásosság. Kell valami intenzívebb élni. Tehát nagyon benne van az amerikai vallási habitusban ez, hogy megpróbálom közvetlenül átélni a transzcendens. És mi lehetne annál közvetlenül, mint hogy beveszek egy pirulát, és akkor saját magamat hozom olyan állapotban, hogy ez a spirituális érzékenységem felfokozódjon. És még egy gondolat, hogy az ellenkultúrát az is jellemzi, hogy utópisták voltak, hogy úgy gondolták, Leary-nek van rengeteg ilyen mondata, de Ginsbergnek is, de főleg Leary-nek, hogy néhány év és megváltozik az egész világ, az LSD elhozza a világbékét, és úgy át fog alakulni az amerikai társadalom, hogy az itt egy földi paradicsom lesz. És ez a fajta optimizmus, ez a csodavárás, ez nagyon jól tudott kapcsolódni a pszichedelikumokhoz. Mert talán fogunk majd erről is beszélni, hogy a pszichedelikumok abból a szempontból csalók a eszközök, hogy az ember nagyon hajlamos az öncsalásra, az illúziókra. Hogy, és akkor ez a fajta túlfokozott idealizmus, utópizmus, ami az ellenkultúrát jellemezte, ez hihetetlen erősítést kapott a pszichedelikumoktól.
Honnan? Tensz?
Azt én mindenképpen nagyon pozitívnak tartom, hogy Csaba, te nem a kezdőkkel kezdted, hanem ezt én egy ilyen középhaladó szintű könyvnek tartanám. Biztos, hogy egyszerűbb lett volna írni csak egy ilyen sima kronológiai történetet arról, hogy és akkor az ősember már módosította a tudatát, amikor a barlangokba kiabált és a viszlangból beállt, vagy valami hasonló. És akkor onnantól kezdve az összes szerhasználat, stb. A régészeti leletek, stb. Lehet, hogy ez lesz majd ebben a második könyvben, a varázsbombásban, ezt nem tudom, erről nem beszéltünk, de hogy ez mindenképpen ez a könyv engem azért lepett meg nagyon pozitívan, mert tényleg nem ezeket a már azért már a kezdők által is ismert dolgokat reciklálta, hanem ez kifejezetten egy nagyon jó középhaladó szintű ilyen eszmetörténeti áttekintés. Számomra nagyon sok újdonság volt benne, tehát pont ez a Beat Generation, amire nagyon szervesen ráépült már a 60-as évekbeli hippi kultúra, és ez az összes behatás, ami utána tapasztalható, és szerintem releváns itt kezdeni, mert végül is ez a nyugati pszichedelikum használat, ez a nyugati spiritualitás, amiben most mi éppen itt benne vagyunk, ez már olyan, ami egy olyan kultúrán alakult, tehát ezen a 60-as évek ellenkultúráján, ami már igazából már 60-as években bejött Magyarországra a 60-as évek ellenkultúrája, egy vasfüggöny meg egyebek ellenére is, és nagyon lényegesen meghatározta azt, hogy mi most éppen így gondolkozunk a dolgokról, ahogy lehet, hogy egy világnak egy másik részén vagy egy másik időben más dolgok határozták meg volna ezt a képet, de itt azért a lényegesen kihatott ránk, és ezért szerintem ez jó ezzel kezdeni, hogy ott, ahol most vagyunk, az milyen hátterekkel indult így a közel jövőből. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon olvasmányos. Közel jövőből? Bocsánat. Tehát, hogy lehet, hogy egy másik alapról is lehetett volna kezdeni, de ez a számomra pedig sokat adott ilyen tekintetben, hogy így megértsem, hogy a gondolatok, az ideák, a filozófiák, ezek hogy függtek össze egyrészt egymással, ami szintén nagyon érdekes átfedések vannak, tehát hogy végül is egy néhány maréknyi gondolkozó ember nagyon szoros kapcsolatban volt egymással itt a 60-as években, és rájuk épültek ezek a folyamatok, amik utána, mint a szakterületen a pszichológiában is megjelentek, az új irányzatok, és ezek nagyon lényegesen kihatnak még a mai irányzatokra is, bár lehet, hogy volt már közben valamilyen generációváltás. Úgyhogy nekem ezért tetszett kifejezetten a könyv. Várom ezt a második kötetet.
Hát én egy másik...
Ez halkad, nem?
Már most.
Tehát egy könyv.
Tehát én... Van rajta egy jongom. Na, tehát, hogy én behoznék még egy másik szempontot, és szerintem ez... Tehát az előzőekkel kívül ezt is kiemelném, mint egy erőség ennek a könyvnek, hogy... És ez egy kicsit a egyesületünknek a céljaival is függ össze, hogy egyfajta szakmai edukációt is végez, amire én úgy gondolom, hogy itthon óriási szükség van, és nagyon nagy hiány van ezen a téren. Tehát az, hogy ez a könyv úgy lett megírva olyan kellően tudományos hozzáállással, amit már szakemberek is hajlandóak lesznek reményeim szerint kézbe venni, ez szerintem hiánypótló. És én tehát a saját doktori tanulmányaim során is így abban a közegben, amiben mozgok, azt tapasztalom, hogy nagyon sok a tévhit, nagyon sok a félinformáció, nagyon sok az információs hiány arról, hogy hova nyúlik vissza a pszichedelikumoknak a használata. Nagyon kevés ismeret van a ellenkultúráról, ennek a filozófiai hátteréről, akár az akkori kutatásokról, tehát sok hát most félve mondom ezt a szót, de dogma él itthon a fejekben, és az, hogy ez a könyv próbálja ezt egy kicsit helyre tenni, ez szerintem mindenképpen érték.
Én a fenomenológiai vonatkozásait emelném ki a könyvnek azért, mert engem érdekel a spiritualitás ontológiája, viszont nincs jó ontológia, jó fenomenológiai háttér nélkül. Két napja Helsinkiben a tudatosság tudományos megközelítése felé, megint a Stuart Hameró-féle konferencián, itt a spirituális élmény ontológiáról adtam elő, az viszont ehhez hasonló könyvek fenomenológiai adataira épült.
Elhangzott egy kérdés, és kérdés, hogy egyetek összele, hogy Rami azt mondta, hogy ez egy eszmetörténeti írás. Erre reflektálnál, hogy mennyire tartott eszmetörténeti írásra, hogy teljesen eszmetörténeti kötettet közöttben.
Én teljesen annak tartom, ez precíz műfaj meghatározás. És hát ugye itt nagyon érdekes, hogy az ellenkultúrára utaltam, de az ellenkultúrának van egy fontos előképe, ez pedig a romantika, az európai romantika. Az egy olyan mozgalom, ahol ugye elkezdenek szembeszállni azzal a mechanikus világképpel, ami a 16. 17. században kialakul, majd ugye Newtonnak a nagy szintézisével, amikor a mechanikai törvényekkel képes megmagyarázni az égi testek mozgását, tehát Kepler, Galilei szintetizálja Newton, és akkor úgy tűnik, akkor a 18. 19. században, hogy mindent tudni fogunk, egy-két generáció, és mindent tudni fogunk a világról. Tehát ez annyira szép, elegáns teljesítmény, amit a Newton és előtte már Keplertől kezdve a modernitásnak a tudósai produkáltak, és később a filozófusok, hogy hihetetlen módon csábított arra, hogy leegyszerűsítsük a dolgokat. Például, hogyha rájöttünk, hogy a mechanika törvényei ennyire fontosak, meg hogy ilyen óraműveket tudunk csinálni, hát akkor naívan azt gondolt az európai ember, az egész világ biztos így van megcsinálni, ilyen kis fogaskerekek, mondom metaforikusan. És jönni kell egy kulturális mozgalomnak a 18. század végén, és ez a romantika, a német romantika, az angol romantika, akik óriási erővel, fantáziával, inspirációval szállnak szembe ezzel a mechanikus elképzeléssel. Tehát, hogy a világ nem ilyen, a világ nem mechanikus, inkább organikus, és az ember nem ura a természetnek, hanem része a természetnek. Tehát nagyon érdekes gondolatok, de egyelőre még csak az elit van ez. És el kell telni másfél évszázadnak, hogy eljusson, és tömegmozgalom legyen belőle. És úgy gondolom, hogy az ellenkultúrában ez valósul meg. Egyrészt ez a vízió a világról, másrészt az érzelmeknek a fontossága, az, hogy hitelesek legyünk. Szóval mind-mind romantikus előzmények, ezt van történetileg. Pontos szerintem ez a definíció. De te úgy gondolod, hogy nem?
Hát most megmaradok moderátornak. Ha már így szólt a felkérés. És Edit kérném fel ismét. Nem is megmondom kérdésre. Hogy a bevezetődről, hát ugye még tudom, a hallgatók nem olvashatták a könyvet. A bevezetődben érződik talán egyfajta, nagyon kiemeled ezt a nehézséget, ezt a sértettséget, de gondolom van egyfajta öröm is. Tehát, hogy a bevezetődről...
Ja, jól érződik, dohogás, mondjuk. Érzettem egy dohogás. Hát, úgy egybe raktam egy csomagba, amit én is tapasztaltam, amíg láttam, hallottam, olvastam, tehát, és emögött a dohogás mögött, azon másik dohogáson rejlik, hogy egyszerűen engem kiborít, hogy az önmagát racionálisnak tartó nyugati kultúra totál irracionális, és olyan következetlenséget halmoz egymásra, ami pont a pszichedelikumokhoz való hozzáállásban van. Hát, tehát ez, hogy a kutatás megnehezítése, mindenféle útakadályok előkülönítése, hát szóval nem tudomásul vétel a tényeknek, hát benne van, ugye, itt már sokan el is felejtették, ugye, hogy az LSD-t még a 70-es években úgy járták, hogy kromoszoma károsító hatása van, nem igazolódott be akkor. Az extáziról ugye már hallottak a tévedésről, amit mondjuk a kutató Ricardo, tehát ő visszavon. Tehát ezt mindig így összeraktam, és ugye miközben Lenivel megosztottam azt a saját élményemet, amikor az amerikai intézetvezető mondta, hogy jó van, csinál, csak a helyi lapok ne írjanak rólunk. Levírt vissza, hogy csak neki tavaly a két mentor a PhD tézisében visszalépett pont erre való hivatkozással. Na szóval van okom a dohogásra, de viszont a Zoli mondjuk jól kidomborított, az optimizmus is ott van, ugye ez a pszichedelikus reneszánsz, ami úgy megindul, és látjuk internetes médiákon sűrűn jönnek elő, amelyek más irányba mutatnak, nem ez a korábbi teljesen démonizáló hozzáállás. Ja, úgyhogy ez volt az előszó. Ja, és hát nem győzöm hangsúlyozni, ezért adtam az Investigare Necesse ezt, mert úgy érzem, hogy ebbe azért még a kritikusoknak is nehéz lesz belekötni a képerbe, hogy kutatni kell ezeket a szereket, és továbbra is ezt valam, és ezzel az igényel lépek fel, hogy ezt nyomni. Még talán meg is próbálunk egy pszilocibin protokollt benyújtani, csak úgy, hogy megnézzük, hogy hol állunk ezen a téren, az uniónak ezen a részén.
Van.
Petra, te
mondanál? Nem, én csak fogom a mikrofonot,
hogy még egy hosszú mellékmondatból ezt elmondanám, hogy háttérinformációnak, hogy lehet, hogy már többen tudják is, mondom, van a jelenlévő, aki egészen közelről, hogy a Csaba amellett, hogy ezt a címet adta a könyvnek, ebben a két témában, illetve hát ebben az egy összekapcsolódásban nagyon sokat letesz az asztalra a Károli Egyetemen, tehát az, hogy most ebben a tanévben, illetve az elmúlt tanévben minden fél évben, vagy hát tavasszal, hát legalább egy tucat, vagy több mint fél tucat hallgató választotta a pszichedelikumok és spiritualitás témát, vagy, illetve a kettőnek a kapcsolódását, vagy műhelymunka, vagy bachelor, vagy master szakdolgozatnak a témájának, hogy hányan vannak összesen egy olyan?
Akik ezzel komolyan foglalkoznak?
Ez, amit az első mond, hogy muszáj kutatni, és ehhez nagyon szükségünk van egy olyan új generációra, akiknek ez már valahogy természetes, hogy ők már az egyetemen hivatalos keretek között hallottak arról, hogy van olyan, hogy pszichedelikumok, meg van olyan, hogy spiritualitás, és a kettő még kapcsolódik is egymáshoz. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon nagy erősségünk lesz egy néhány év múlva, hogy ilyen következő generációt nevel ki, például az egyik egyetem a te áldásos segítséged, illetve hozzájárulásoddal, úgyhogy ez mindenképpen egy csak az egyik dimenzió, hogy ez a két téma itt egy könyvben találkozik, de egy másik dimenzióban is szintén nagyon haladnak előre a dolgok.
A kötetben két helyen is egyből a második helyet nem találtam, meg ez most mindent talán. A pszichedelikumban rejtő spiritualitás fogalmazó. Itt már a beszélgetés elején ezt elkezdtük egy kicsit feszegetni, de kíván ez szintén megint olyan kérdés, amire talán mindenki reflektálhatna, hogy a pszichedelikumok, arról már volt szó, hogy a szentisztetünk mennyire fontos, arról már volt szó, hogy ez nem semmiből nőtt ki ez a mozgalom. De ez tudatos volt, hogy ezt többször is így használtad, hogy a pszichedelikumokban rejlő spiritualitás, tehát ez neked egy, mondhatni, egy állásfoglalás, vagy inkább csak a szöveg kívánta úgy, és így használtad. Tehát a pszichedelikumokban rejlik spiritualitás szerinted?
Nem rejlik. A pszichedelikumok, hogyha megnézzük egy vegyész szemével, azok csak olyan mutak és molekulák, És az emberi agy, meg az emberi lélek az, ami létrehozza ezeket a csodálatos dolgokat. A könyvben részletesen írok arról, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az az elme, amelyik átéri a pszichedelikus élményt, milyen spirituális érzékenységgel rendelkezik, milyen mítikus háttere van. Tehát ettől nem lehet eltekinteni, és megint felhívom a figyelmet arra, hogy milyen becsapós ez a dolog. Mert akik a legcsodálatosabb leírásokat produkálják a pszichedelikumokról, mondjuk egy Huxley, vagy egy William James, ugye William James ezekből a halucinogén kísérletekből megírta a vallás pszichológiának az alapkönyvét, a vallásos élmény változatait. De hogyha nem a Jamesnek az elméje éri át ezeket a dolgokat, akkor ott kevesebb produktum születik. Tehát igen, rá kell készülni, fel kell dolgozni. Ezek csak molekulák önmagukban.
Látom, ezzel aztán nem akartok, hogy hozzá szeretnétek tenni valamit?
Tökéletes.
Mindenki egyetért
van. Még egy fogalom, amit ezt hittem megint többször előttem a könyvvel, spirituális képzelőerő. Ebben segítsenek nekem, vagy nekünk, hogy én nem mindig megakadtam annál, és próbáltam megéteni jelentést, vagy érzést, vagy élményt. A spirituális képzelőerő, milyen spirituális képzelőerő?
Ha jól emlékszem, volt egy ilyen címváltozat, hogy pszichedelikumok és spirituális képzelet.
Igen, hogy te leveltél.
Levetem, mert a képzelet az nálam nagyon a képzelésre hasonlít. Vagy, tehát, ahogy az Zoli is mondta, hogy tehát a képzelőerő, képzelet, stb. Ezek nem annyira jól, vagy hát nem, valószínűleg nem annyira használt szavak, hogy nincsen olyan konkrét jelentésük, és ezért én azért vertem le, mert hogy nehogy tévutakra vezesse az olvasót, hogy már a spiritualitás is elég nehéz értelmezni egységesen. Engem is érdekel egyébként, amit az úgy képzeltet. Tehát ez, hogy a képzelet, illetve a képzelőerő, hogy ezek mik a te megfogalmazási, meghatározási üzenet?
Hát itt megint vissza kell menni mondjuk Descartes. Descartes az, aki azt mondja a 17. század elején, hogy az embernek ki kell szabadítani magát abból a zavaros állapotból, hogy mindenféle dolgokat belevetítünk a világba. Nem a világ, az egy mechanikus valami, egy nagyon éles határvonalra el tudjuk választani a természetet az embertől, és így tovább. És ez a fajta illúzió, ez az, ami mondjuk Kanttól kezdődően elkezd megint felpuhulni az a határvonal, ami az ember és a természet között van, vagy a dolog és a megismerő elme között van. És ezt nem tudom, hogy milyen mondtam, egy kicsit távolra vezet, hogy amikor azt mondom, hogy megint az a kérdés, amire már egy hónappal ezelőtt rátapintottál talán pontosan te, hogy valaki, aki ott ült akkor, hogy kint van vagy bent van, ez azért ilyen félrevezető, mert ez Descartes-nak a téveszme rendszeréből születik. Hogy ezt így el lehet választani, hogy kint van meg bent van. Az ember más és más, de minden kultúra kialakít egy viszonyulást a létezőköz, és utána azt mondja, hogy ez a valóság. De az csak egy kis vékony szelete mindig a lehetséges összegvásoknak. És akkor itt lép be a képzelőerő a képbe, mert vannak közöttünk olyanok, és a képzelőerő elég egyenlőtlenül oszlik meg az emberek között. Vannak olyanok, akik olyan képzelőerejük van, hogy mit tudom én, 100 évre átdefiniálják, hogy mi az, hogy ember. Mondjuk Descartes ilyen volt. Freud ilyen volt. De vannak ilyen zsenik, szerintem Hoffman is ilyesmi lehetett a kémia területén, akik rájönnek olyan újfajta viszonyulásokra, nagyon-nagyon újra nem lehet rájönni, mert akkor rá lehet jönni, de azt nem érti meg az időkor. Van Google-t már alig tudták megérteni, válni kellett 10-20-30 évet, a felfedezés. Tehát ha valaki igazán nagyot dob, az azt nem fogják megérteni. Tehát így egymáshoz vagyunk kötve, mint hogy együtt táncolnánk az egész emberiség. És a képzelőerő pedig úgy gondolom, hogy vannak mondjuk műszaki területei, vannak olyanok, akik a társadalomtudományokban képesek a képzelőerőben nagyot dobni, Marx például, van, aki erkölcsileg képes, és van egy olyan terület, amit úgy lehet nevezni, hogy spirituális képzelőerő, és hogy mit csinál, miket produkál, hát a vallásokat produkálja például ez a fajta képzelőerő, valamiféle költői látomás a világról. Hogy ilyen és ilyen transzcendens lények vannak, vagy az embernek ilyen és ilyen játéktere van, vagy az ember állandóan újjászületik, millió változat van. De szerintem ez a spirituális képzelőre ez valami más, mint mondjuk a műszaki képzelőre. Ebben?
Igen, tehát a képzelőerő a realitás kint vagy bent, nem akarok nagyon elszaladni, mert ez az én ontológiámhoz kapcsolódik, ami úgy próbálja magyarázni ezeket a jelenségeket, hogy a non-lokalitást hozza be. És akkor ebből adódik is, hogy zavarom én az ember, hogy most mit mondjam, kint van, bent van, és akkor a szellemesen a Petra rávilágított egy buddhista szerint egyszer van kint is, bent is. Szóval pontosan a non-lokalitás adja ez, ami lehet, hogy ez lesz valamiféle újabb megközelítés, amit már itt a Helsinki-ben is már feszegettek. És ugyanakkor ez kapcsolódik a képzelő erőhöz is, mert aki valami naggyal állt elő, az gyakran mondta, hogy valami hirtelen megvilágosodás, az, ami nem ő volt, valami kívül. Hát, és én azt mondom, hogy az ilyen nagyon erős szubjektív élményeknek adjunk valami validitást, tehát annyira egyöntően mondják, hogy ez nem tőlük jött, hanem ez egy kívülről jött. Na most, ha ezt mondjuk zárójelben is tesszük, ugye, ne csúszunk el, de a képzelő erő az ahhoz a gondolatomhoz kapcsolódik, hogy nem győzöm hangsúlyozni, hogy a vizualitásnak, meglátásnak, tehát a képzelőrőnek milyen erős kultúra teremtő ereje van. Ezzel kapcsolatban példákat szoktam felhozni, hogy a legtöbb nagy emberi kreativitás tevékenység hátterébe kezdődve a valami barlangrajzok, a vallás, a sumér civilizáció, ami képzetbeli lényeknek a sugallatára született. Akkor hivatkozott Parmenidészre, aki a logikai érvelés fontosságát fogalmazta meg, ő is tulajdonképpen egy vizuális élményét dolgozta át, amit a sámáni világban járatos felső világbeli utazásnak nevez. Akkor a matematika atya Pitagorasz, a korabeliek jatromantisztnak tartották, amit sámánnak felel meg. Tehát mind-mind-mind valahol ott kicliz egy ilyen sámáni módosult tudatállapot, képzelő, tehát vizualitás. Ugye akkor már múltkor mondtuk, hogy nem minden ilyen élmény vizuális, néha a látomás helyett meglátások vannak, tehát értelmes sugallatok. És akkor ne hagyjuk ki, ilyenkor mindig hozzáteszem, hogy a kartéziánus dékáni világképnek a két nagy, ugye, akiről elnevezték, hát Dékár is három álomlátás alapján alkotta meg a filozófiáját. Tehát hát Newton meg, ugye, ne is beszéljünk róla, hogy mivel foglalkozott javarészt fizika helyett. Tehát elképesztő, ha megvakarjuk, hogy mennyire a képzelőerő áll a nagy teljesítmények mögött, és akkor ebből szoktam ugye a provokatív konklúziót levonni, hogy a képzelet, a meglátások, látomások teremtik a kultúrát, a nyelv az átadja, és akkor egy dualitásról és komplementaritásról szoktam beszélni, csak ebben az zavar, hogy százával láttam PhD értekezéseket, hogy a nyelvnek milyen szerepe van a kultúrában, de hogy a látomásoknak milyen, még nem találkoztam. De remélem, hogy a Károli Gáspár úr ez is most már megjelenik.
Jó. Én közben kötözködök. Mert tehát bennem ez egy nagyon élő kérdés, hogy vajon ez amire azt mondod, csak hogy képzelő erő, ez valami, ami ott van, vagy inkább arról van szó, tehát hogy ez tényleg bizonyos emberekben egyfajta többlet másokhoz képest, vagy inkább a másoknak vannak erősebb gátjaik. És hát ez bennem egy teljesen nyitott kérdés, én nem tudom erre a választ, meg nem is biztos, hogy szeretném lerakni benne a voksot bárhova, mert azt gondolom, hogy sokszor, hogyha lerakunk egy voksot, akár egy ontológiai állásfoglalásban, vagy bármiben valahova, akkor az leállít egy olyan belső keresést, ami pedig jó, hogyha fennmarad. De hogy most utalnék arra, és majd Levente szerintem ezt téged kérlek meg, hogy segítsél ki ennek a kutatásnak a részleteibe, de hogy a Rubin Kárhát Heriszéknek volt a szilocibin, egyik efemeris szilocibin kutatása egy pár éve, ahol pont az volt az eredmény, hogy, és ők is meglepődtek rajta, hogy még sokan azt várták, hogy majd a szilocibin bizonyos egyik központokban aktivitás fog növelni, nem ez történt, hanem pont, hogy aktivitás csökkentett, és nem növelt. És ahelyett, hogy összekapcsol, illetve hát sok mindent összekapcsol, de nagyon fontos központokat pont, hogy szétkapcsolt. És egy csomó hatását a szilocibinnek azt ehhez kötötték, tehát hogy ennek a hatására lépett föl. És ez nekem egy kicsit ebbe az irányba mutat, hogy itt lehet, hogy inkább sokszor gátaknak a töblete az, amit mi úgy érzékelünk, hogy bizonyos embereknek kevesebb ez a képzelő ereje, mint az, hogy mások, tehát hogy nekik is meglehetnek, hogyha ezek a gátak meg lennének ott. És ez a lényeg.
Kérem.
Akkor erről kommentálok, igen, szóval Kárhát Heriszék, amit találtak, az végül is jól harmonizál azzal, amit, ahogy az agyra gondolunk most az utóbbi évek, illetve főleg a 90-es évek óta felfutott tudatkutatás és kognitív tudományi képalkotó eljárásos és egyéb módszeres kísérletek óta, tehát hogy már nem az az alapparadigma, hogy vannak mindenféle központok, és akkor a központ ezt csinálja, akkor ez így néz ki a tevékenység kívülről, vagy hogyha meg az a központ kevesebben teljesít, a másik meg jobban aktiválódik, akkor meg úgy, hanem itt inkább a hálózatba kapcsolódásról van szó, tehát hogy egy adott pillanatban melyik agyterületek kommunikálnak egymással, vagy úgy, hogy szinkronban vannak, vagy pedig pont úgy, hogy deszinkronizálva van két vagy több agyterület közti tevékenység. És ennek volt egy nagyon szép ilyen vizuális ábrázolása, azt biztos mindenki látta, van két ilyen kör, és akkor abban ilyen színes úrok mennek így a körnek bizonyos részéről másik részre, és egy ilyen cikcakos, ilyen össze-vissza ábrának tűnik, de az elég precízen kiszámolt agytevékenység vizualizáció.
Mutatta is az Edel módkodik.
Igen, tehát ez biztos többen láttak, ez benne volt hát mert szép vizualizációk, azok mindig sokkal jobban néznek ki, mint egyéb kutatások. És itt igen, hát ami eszembe jutott erről, az például az, hogy a kreativitás kutatásokban is voltak hasonló eredmények, tehát ott is az volt, hogy a kreatívabb emberek azok azt tudják megcsinálni, hogy egy dologról többféle dologra tudnak asszociálni, és ezért ami a edélyeknek is voltak ilyen ajahuaszkás kreativitás kutatásai, ott is az volt, hogy igazából nem a szokványos módon asszociáltak az alanyok, hanem így teljesen újszerűen. És ez pont ez, amit a Petra mondott, hogy ez valószínűleg ilyen az, hogy alapvetően felépülnek bizonyos gátlások, és a szabadabb asszociációnál igazából az történik, hogy ezek a valahogy nincs elég, úgy mondanám, nincs elég üzemanyag ahhoz, hogy az ember adja, fenntartsa ezeket a gátló köröket, és ezért sokkal vagy nagyobb szabadságfokkal tudnak az agy bizonyos új helyeken kommunikálni a többi agyterülettel, tehát így valahogy szabadabb lesz a golyó, az nem ilyen beállt körbe vagy néhány dolog közötti ugrál, mint egy flipperbe, hanem sokkal szabadabban is messzebbre tud menni. Tehát ez valószínűleg valami ilyesmi áll, hogy
az egész neveltetés, társadalmi, szocializáció, stb. Gátlások, belénk nevelt dolgok, azok megcsinálnak ilyen bizonyos útvonalakat, hogy ott menjen mindig a gondolatunk, hát van egy csomó agymosás is persze, és ezeket lehet valahogy szétütni, illetve valahogy ezeket a gátakat tudják a pszichedelikumok is leépíteni. Azt hiszem a cannabisszal kapcsolatban is voltak ilyen kreativitás kutatások, ott is körülbelül ez jött ki, illetve azt hiszem, hogy transzkraniális mágneses stimulációval is el tudtak érni valamiféle kreativitás növekedést, pont azért, mert ott is az impulzus az valahogy meggátolta azt, hogy mindig ugyanazok az asszociációk jelenjenek meg. Úgyhogy igen, ennek van egy neurobiológiai alapja is.
Igen, és gondoljuk csak át, hogy a civilizációs életformában a legtöbbünk szerencsések talán nem így vannak. Legtöbbünk rutinban éli le az életét, ami azt jelenti, hogy minden nap körülbelül 90%-ban ugyanazt teszi, gondolja. Mivel ugyanazt gondolja, akkor már ugye a kognitív pszichológia révén már érezzük azt, hogy ugyanazt is érzi. És ha ugyanazt érzi, ezt meg a korabeli neurobiológiai kutatások mutatják, ugyanazok a gének expresszálódnak. Na most, tehát van egy bejáratódás a életritmusunkban, életvezetésünkben, ami bejáratódás megnyilvánul a neuronhálózatok terén is. És lehet, hogy ez az, amit a pszichedelikus szerek segítenek fellazítani, hiszen múltkor mondtam is, hogy dekondicionáló hatásuk van. Ugyanakkor a rendkívül erős neuroplaszticitás fokozó hatásuk végén pedig a restrukturálódást is elősíti. Most ehhez kell azt letülni.
Itt én megint visszatérnék Descartes-hoz. Ugye van ez a mechanikus elképzelés, hogy a világban tulajdonképpen nincs is rend, csak az ember visz bele rendet az ő rendszerező tevékenységével. De az is elképzelhető, hogy a világ egyáltalán nem ilyen, hanem a világban vannak ilyen jelentéscsirák, ilyen gestaltok, ilyen alakzatok, és hát az ember nem véletlenül alakult ki olyannak, amilyen. Ugye van egy, nem is tudom, talán 3,5 milliárd éves evolúciója az életnek a világegyetemben, és nyilván nagyon jól adaptálódtunk és ráhangulódtunk ezekre a jelentéscsirákra, amik a világban vannak. És ugye a pszichedelikus élménynek az egyik, ami az embert mellbe vágja, az, hogy amikor ki van ütve ez a, mondjuk a logikai képességeink, akkor nem egy káosz van a jelentések szintjén, a tudati szinten, a fenomenológiai szinten, hanem egy ilyen rend, egy ilyen ünnepélyes rend. Tehát oda akarok kiukadni, hogyha el tudjuk engedni ezt a rutinszerű, sematikus, hogy mindig ugyanabban a kerékvágásban, ahogy Ede mondta, hogy a napjaink 90%-át így töltjük el, ilyen robotpilóta üzemmódban, ha ezt el tudjuk engedni, akkor nem a káoszba zuhanunk, hanem egy mélyebb rendben, mondjuk.
Hú, csak gyorsan, ez nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, szóval eszméletlen fontos, mert az egyik félreértés a tudatlanságból a pszichedelikus szerekkel szemben számtalanszor találkoztam ezzel. Jaj, elvesztem önmagam és a káoszba esem bele. Ez a leggyakoribb görcs. Igen. Hogy a káosz jön is, és nem önmagát veszíti el, egy mélyebb lényére rát rá, és valami másfajta rend jön elő. Ja, tehát csak ennyi.
Fogja van?
Csabát akarom menni megszólítani, hogy itt a köteted elején ezt a témát taglalod, és itt az akaratlagos kontroll kiütéséhez egy fejezetben ehhez. És ezzel, amikor olvastam, sokat gondolkodtam, hogy ugye nagyjából leírod, ilyen részletesen leírod, mint amit most mondtál, viszont az akaratlagos kontroll maga megváltozik, vagy megváltozhat az élmény hatására, és hogy gondolkodom ezzel, hogy mennyire igazítva ez a hogy a pszichedelikus élmény bizonyos esetekben kiütheti az akaratlagos kontrollt.
Itt Most már azt hiszem, hogy negyedszer kell a Descartes nevét említenem. Ezelőtt pont tíz évvel írtam egy kis eszét a Beszélő című folyóiratban, akkor az még megvolt. Az volt a cím, hogy a modernitás két üdvös hazugsága. De mondhattam volna azt, hogy Descartesnak a két üdvös hazugsága. Az egyik, azt mondtam, hogy az egyik hazugsága az, hogy az ember a természet urává és birtokosává vált. Ez az egyik hazugság. Azért üdvös, mert hihetetlen dinamizáló erőt adott ez akkor évszázadokon keresztül a mi kultúránknak, a nyugati kultúránknak. A másik ilyen hazugság pedig az, hogy a tudatunk az teljesen áttetsző a számunkra. Nincsen tudattalanunk, ez Descartes mondja, nincs, az tévedés. Amiről azt hiszik, hogy tudattalan, az nem az elméhez tartozik, hanem a testhez. Tehát ez a két hazugság, ez a két illúzió, ez évszázadokra ad lökést a nyugati fejlődésnek. És amikor az ember bevesz egy pszichedelikumot, akkor mind a kettő megcáfolódik. Ha nem tudom átengedni a kontrollt, akkor inkább bele se kezdjek, mert abból ilyen paranoid, kellemetlen víziók. Nekem még nem volt ilyen, de hallottam, hogy ez az egyenes út ahhoz, hogy ilyen kellemetlen, ilyen bad trip-szerű dolgok legyenek. Hát végülis miért akarom a pszichedelikus élmény? Nem azért akarom, hogy elengedjem ezt a... De azért akarom. Akkor viszont el kell döntenem, hogy akarom, vagy nem akarom. Ha akarom... És a másik üdvös hazugságot is elengedem, azt, hogy ennyire elválasztható az én és a környezet, hogy a világot uralnom kell, tehát az is elengedődik. Vagyis úgy gondolom, hogy az alappillérek, amikre a kultúránk alapozódott a 17. század óta, pont azok ütődnek ki ilyenkor, amikor elengedem ezt az akaratlagos kontrollt.
Plusz a komfortot.
Plusz a mi?
Komfortot.
A komfortot.
Igen, kontroll és komfort. Ki?
A komfort alatt mire gondolsz?
Nem kell definiálnom a komfortot. Csak egyes szeanszok kapcsán, amikor azt mondom, túl hangos a zene, nem tetszik a zene, változtass a zenén. Szóval a sámáni kultúrák voltam, a kontroll és a komfortot azt lepasszolja, lepöccíti.
Köszönjük a csábítás, hogy menjünk tovább és a témáról beszéljünk, de megpróbálom egy kicsit visszaterelni a szót a kötetre, mert a kötet bemutató lenne, és elképesztően sok nagyon tömény idézetet használsz. Én ezek közül egyet emelnék ki, rengeteget ki lehetne, ebben esetben gondolni, mennyi munka lehetett, ez mind mekkora irodalmi munka lehetett, ez mind kiválogatni a megfelelőt és a több száz idézetből. Igen, talán mielőtt felolvasnám, mondanál erről pár szót, hogy ezt, hogy az idézet polixiklik volt, vagy hogy volt? Ezek adták magukat, vagy többször is átolvastad ezeket a köteteket?
Nem, ez teljesen spontán volt, hogy a mottók, azok nekem nagyon fontosak. Mottókkal dolgozom. A könyvnek is van két mottója, azt fel is olvasom, ha megengeditek. Az egyik mottó ettől a bizonyos William James-től származik, mégpedig a vallásos élmény változataiból. Amikor James összefoglalja, hogy neki mit adott ez a halucinogénekkel való kísérletezés, megpróbálta pejottal, de az nem volt alkalmas neki, és akkor elkezdett dinitrogénoxiddal kiváltani saját magát ilyen víziókat. És a lényeget abban ragadta meg, hogy azt mondta, és az összes ilyen könyv idézi ezt James-től, ami a pszichedelikumokról szólt, tehát normál éber tudatállapotunk, vagy ahogyan nevezni szoktuk, racionális tudatosságunk, csupán az egyik sajátos változata a tudatállapotoknak, amely mellett tőle csupán a legvékonyabb fátyolal elválasztva, ott lappanganak a tudatosság tőle teljesen eltérő lehetséges formái. És még hozzáteszünk, a világegyetem egyetlen leírása sem lehet addig teljes, amíg ezeket az egyéb tudatosság formákat figyelmen kívül hagyja. Például ez egy nagyon tömör összefoglalása az ő élményeinek. Ha másikat is felolvasom, az nagyon rövid lesz. Valószínűleg sokan olvastátok, vagy láttátok a Pi élete című filmet, vagy regényt. Ott a, ugye a sztori az, hogy van egy fiúcska, egy olyan 15 év körüli kamaszfiú, aki Indiában nevelkedik, mégpedig olyan multikulturális környezetben, hogy kapcsolatba kerül a kereszténységgel, a buddhizmussal és az iszlámmal is. És láss csodát, ennek a fiúcskának mindegyik passzol, mindegyikbe tud lubickolni. Ez eddig ilyen harmonikus imitás, aztán a család úgy dönt, hogy átköltözik Indiából Kanadába. És ott bizony az óceán közepén iszonyatos viharba kerülnek, elsüllyed a hajó, és egyedül a fiú marad életben, aki valahogy egy nagy mentőcsónakba kerül, mégpedig egy óriási tigrissel. A fiú papájának egyébként, hogyha jól emlékszem, állatkertje volt ott Indiában. Tehát van valami fogékonysága a vadállatokhoz. És akkor kialakít egy olyan kompromisszumos helyzetet ezzel a tigrissel, hogy a tigris nem fogja megenni, és csodálatos módon megmenekül a fiú, és ott, amikor a kórházban lábadozik, akkor felkeresi két japán, aki annak a biztosító társaságnak az embere, akik a hajót biztosították, és megkérdik, hogy mondja már rá, hogy mi történt vele. Hát a srác előadja ezt a csodát, ami ugye lehetetlen, hogy ez történt vele, hogy nem ette meg a tigris is, és még egyéb csodás eseményeket is nem. Két japán egyre komorabb. Nem, ez nem jó. Mondja nekik egy olyan történetet, ami illető. És akkor a fiú azt mondja, na jó. Akkor azt mondom, hogy ebben a mentőcsónakban én anyámmal kerültem, meg egy szakáccsal, meg még egy fickóval, aki baromi kegyetlen volt, és olyan iszonyatos helyzetbe kerültünk, hogy ott embert kellett tenni, és egy ilyen borzalmas történetet ad elő. Majd azt mondja a srác, ilyen derűsen, ilyen nyugodt gyerek, hogy na hát egyiket sem tudják leellenőrizni, hogy melyik igaz, melyiket választanák. És akkor, hát ugye ez egy nagy sikerű regény, ez film, és amikor elküldik Obamának, az amerikai elnöknek, akkor ír egy levelet a srácnak, és ebbe azt, vagy a, nem a srácnak, hanem a regényírónak, Jan Márta, a regényíró, és Obama csak annyit ír, hogy ez a regény Isten létezésének egy elegáns bizonyítéka. És aztán sok interjút ad a Jan Márta, az egyik interjút egy kanadai újságnak adja, és akkor így foglalja össze a regényt két sorban, azt mondja az író. Life is a story, you can choose your story, a story with God is the better story. Ezt is egy fontos idézetnek tartottam.
Talán még miért a közönség előtt kinyitom egy ilyen zárókör részletekről, bár lehet, hogy a közönség meg fog szólítani benneteket. Ha valami beszorult, amit nem kérdeztem meg, akkor ezt meg mondjátok el a kötetről.
Akkor zárószóként, mert tudok kapcsolódni Csabához, nem csak a life story, tudományi story. Sztori gyártásról szól, megvannak a maga kritériumai, de lényegében, ahogy Terence McCall is mondta, a legjobb sztori a nyerő.
A mi?
A legjobb sztori a nyerő.
A nyerő.
És lényegében
egész megismerésünk erről szól. Hogy epistemológia szerint egy jó konszenzust kell kialakítani, és a konszenzus alapja a jól megszerkesztett sztori.
A teremtőnek azt is mondta, hogy az igazság érthetően elmondva hihetővé válik.
Akkor kinyitnánk, mondjam.
Mondok én is, én a Pi életéhez kapcsolódó, hogy nekem ennél a három vallásnál, amit a Pi felvett, abból én, de ez persze egy személyes értelmezés, én nem azt szűrtem le, hogy ő mind a hármat beépítette, hanem nekem az pont arról szólt, hogy ő annyira hindú, de annyira hindú, hogy abba belefért a kereszténység és az iszlám is. Tehát, hogy annyira mély a hite, és szerintem valahol ilyen az igazi spiritualitás, hogy egy olyan flexibilitással bírt, hogy bármit magába tudott építeni és értelmezni tudott.
Igen, ez egy jó sztori.
Kinyitnánk a közönség felé. Biztos vannak kérdéseitek. Oh.
Éppen most kérdésem az elején, hogy nehéz a dolgokat definiálni, hogy a szemben spirituális, és hogy kiteket így nem zavar ezt, hogy ebben ilyen valami káosz van, ez nem zavaró-e, ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogy volt szó, hogy az ellenkultúrára, a 60-70-es évek, és én mindig gondolkozom ezzel, hogy itt voltunk így el, tehát hogy akkor itt volt egy ilyen belévelő szakasz, és utána mondjuk elálltunk volna, hogy kell, hogy mi volt van.
A könyvben írok erről, hogy hová tűnt az ellenkultúra, és mi volt az oka annak, hogy eltűnt. És nyilván egy csomó tényezőt fel kéne sorolni. De amire most szeretném felhívni a figyelmeteket, az a következő. Amikor a 60-as években megjelenik az ellenkultúra Amerikában, akkor már 3 évtizedek gazdagodik az ország. Hihetetlen 5 ember. És ráadásul úgy gazdagodik, állandóan nő a reálbér, hogy úgy gazdagodik, hogy közben az egyenlőtlenség is csökken a társadalom különböző rétegei között. Ez a lehető legkedvezőbb helyzet ahhoz, hogy olyan politikai mozgalmak, olyan ideológiák váljanak népszerűvé, amelyek azt hirdetik, hogy az emberek között kapcsolat van, szolidaritás van, hogy lehetünk optimisták, a világunk egyre jobb lesz, és akkor végül született belőle valamilyen utopisztikus elvárás is, mint amilyen az ellenkultúra volt szerintem. És aztán a 70-es években minden megváltozik, hogy Amerikában legalább 3 évtizede már, hiába nő a gazdaság, a reálbér stagnál. Nyugat-Európában is hasonló folyamatok vannak, vagyis az történik, hogy ezeket a fejlett országokat, és szerintem Magyarországon is hasonló történik, egyre jobban fogjul ejtik ilyen kis ravasz, partikuláris érdeküket, általános társadalmi érdeknek feltüntető csoportocskák, pénzügyi csoportocskák, politikusok kiszabadulnak az ellenőrzés alól. És ez bizony nem kedvez az olyan nagyvonalú szubkultúráknak, mint az ellenkultúra volt.
Hát én akkor talán az első kérdésedre valamilyen választ. Személyes választ. Tehát van az a szint, ahol engem nagyon zavar, hogy ezek a fogalmak tisztázatlanok. Ez főként akkor, amikor szakmai közegben zajlik róluk egyfajta ilyen tudományoskodó okoskodás. Tehát akkor nehéz, mert benne egy olyan beszélgetésben minden sok ő, meg izé, meg próbáljuk magyarázni, hogy minél csoda. Nagyon zavaró, hogy vannak olyan konnotációk, amik erodálják ezeket a kifejezéseket. Tehát a spiritualitáshoz ugye például ilyen a ezotéria, meg a New Age, amitől legalábbis szakmai közegben én sokszor beszorulok egyfajta magyarázkodásba, és az nem kellemes. És aztán van az a szint, ahol meg nem zavaró, mert amikor olyan közegben vagyunk, ahol élményekről beszélünk, tapasztalatokról, ahol tudjuk, hogy a másiknak is van, akkor sokkal könnyebb ezekről beszélni, és ezekhez kapcsolódni.
Kilépnék azt a moderált részéből. Számomra nagyon jó, hogy ekkora káosz van, mert ez azt jelenti, most szintén kölcsönzök egy kicsit Edétől, hogy itt rengeteg lehetőség, rengeteg dolog tisztázatlan, rengeteg jelenség nem megmagyarázható, olyan fogalmaink, mint nem is sorolom, tehát rengeteg fogalom megkérdőjeleződik, tehát hogy itt lehetőségként fogom fel a fogalmi káoszt. És akkor talán ki lehet tapintani egy olyan fogalmat, hogy meg lehet ragadni, ami rendben csinál, és ez izgat. A másik kérdésedre is, nem élvezem, most nem moderátor vagyok, a New Age mozgalom volt egy szociológiai folyóirat, külön azt próbálta megragadni, sajnos 4 év után behalt, hogy mi volt ez a New Age mozgalom, kicsit más, de most nem menjünk bele, hogy jelen kultúra New Age, stb. És ott egy szakmai konzenzus alakult ki szociológusok között, hogy tulajdonképpen egy individualista mozgalom maradt, és a kommunitáriánus szemlélet nem tudott gyökeren várni benne. Amíg Európában ennek azért jelentős hagyománya van, ott valahogy az a konszenzus alakult ki, hogy nem. Végig a te megvilágosodásod, a te tökéletes válaszod,